Szeretettel köszöntök mindenkit. A mai előadásunknak a témája a fertőző felső légúti megbetegedések és az influenza lenne. Úgy tartanám az órát, hogy először beszélnénk egy néhány szót a megelőzésről és az immunrendszer erősítéséről. Azután pedig a náthárról, az influenzás betegségről összességében, és a gyógynövényekről szeretnék egy rövid bevezetőt tartani, mert legtöbb gyógyhatású készítmény gyógynövényből készül a megfázásos betegségeknél, illetve ilyen jellegűek a módszerek, amiket használunk. Aztán pedig részleteiben belemennénk abba, hogy milyen eszközöket, módszereket használnak a természetgyógyászatban ebben a betegségben. Először azzal kezdeném, hogy miként is előzhetők meg ezek a náthás megbetegedések. Most a megelőzésnél szeretném elmondani, hogy nagyon fontos a külső környezet, illetve a lakásunknak a hogyan vezetése. Elmondom, mire gondolok. Ott kezdődik a lakásunk távoltartása a kórokozóktól, hogy belépünk. Amikor belépünk, akkor javasolnék egy fertőtlenítőszeres lábtörlőre egy ruhának az odahelyezését, hogy úgy lépjünk be a lakásba, hogy eleve már ne vigyünk be legalábbis a lábunkon kórokozókat. Nagyon okosan találták ki, akik kitalálták, hogy amikor belépünk, akkor vegyük is le a cipőnket, és cseréljünk papucsot. Minden, amit régen kitaláltak a háziasszonyok, illetve a gazdák, az nem volt véletlenül, és nem volt a tisztaság mániának az ötlete, hanem nagyon tudatos fölkészülés volt arra, hogy miként tartsák távol a házuktól a fertőző betegségeket. Egy kicsit még vissza is ugranék, hogy mielőtt belépünk a lakásba. Itt Pesten, amikor bent a belvárosban lakunk, ez nem valósítható meg, de a falusi vagy a környező kerületeknek a kertes házaiban nagyon gyakran megfigyelhetjük, hogy a házak előtt fenyőfákat ültetnek. Ezek nem véletlenül vannak ott, mert a fenyőfáknak a kipárolgásai, az illatanyagai, azok fertőtlenítőszert tartalmaznak. A fenyőfáknak tehát az illatanyagai fertőtlenítőszeresek. Ezzel védték már magát a háznak, a környezetének a levegőjét is, hogy egészséges levegőt szívjon be a család. Nagyon fontos, hogy a ház közelében vagy a lakásunkban minél több napfény jusson be. Ezért nem tanácsos a ház közelébe fát ültetni, ami lombos fa, hogy ne legyen árnyékos a lakás, tehát hogy ne takarja el a napfényt. Mert a napfénynek csiraölő hatása van. Tehát nagyon fontos, hogy a lakásban minél több napfény jusson be, mert a levegőt fertőtleníti a bejutó napfény. Innen rögtön eszünkbe jut például az is, hogy a tüdőbetegeket is napfényre fektették ki, és azért vitték föl a magas hegyekre, hogy minél tisztább legyen a levegő, és azért tolták még a betegágyon és tolószékbe is kihordták, vagy hordágyon is kitolták a napfényre egy-két órára, hogy napfényen legyenek, és csiraölő hatást fejtsen ki, hogy tiszta levegőt szívjanak be, és a tüdő átlevegőzzön tiszta levegővel. Na tehát akkor beléptünk, megtörültük a lábunkat a törlővizes kendővel, a fertőtlenítőszeres kendővel, vagy felmosórongyon, beléptünk a lakásba, levettük a cipőt. Mit lehet még a lakásban tenni ahhoz, hogy megelőzzük a fertőzést? Például minden konyharuhát, felmosórongyot, ha használtunk, akkor ne csak úgy vizesen tegyük le egy csomóba, hanem valamilyen helyre akasszuk ki, akár a balkonra, a bejáratra elé, vagy szárítókötélre, a szárítóra, hogy száradjon meg. Nedves, meleg, sötét helyen szaporodnak a legjobban baktériumok. Ezért nagyon fontos, hogy a felmosórongyot, a mosogató ruhákat mindig öblítsük át fertőtlenítőszeres vízbe, utána pedig terítsük ki, hogy megszáradjon, és mindig száraz ruhával kezdjük a felmosást és a mosogatást is. A következő kérdés az, hogy hogyan is mosták régen a ruhákat, úgy, hogy kifőzték. Ha mást nem, akkor kifőzték a kendőket és a türülközőket. A kendőknek és a türülközőknek, vagy a pelenkáknak a kifőzése is a fertőtlenítést szolgálta, mert forráspont fölött a baktériumok jó része elpusztul. Nagyon kevés az a kórokozó, ami forráspont fölött nem pusztul el, tehát ezért főzték ki a pelenkákat, a türülközőket, konyharuhákat, és még a fehér nemüket is, babaruhákat is. Mi most már nem használjuk ezt, hogy főznénk ki ruhákat, de mondjuk tegyük a hőfokot a mosógép programunkon a magasabb hőfokra. Ha nem tennénk ezt, akkor csavarás után, ha lehetséges, szintén napfényre terítsük ki száradni a ruhákat. Nem csak azért jó a napfényre tenni, mert hamarabb megszáradnak, hanem ahogy mondtam az előbb is, fertőtlenítő hatást fejt ki a napfény. Ugyanezt a célt szolgálja a vasalás. Türülközőket, konyharuhákat, ágyneműket vasaljunk át, akkor is, hogyha az nem igényelni a fertőtlenítés céljából. Ugyanígy az alsó neműket is. Hát persze a többit meg azért tesszük, hogy ne legyen gyűrött, amikor felveszünk. Tehát ezért szükséges a vasalás, tehát az sem egy fényüzés. Elsődleges célja nem az, hogy ne legyen ráncos a ruha, hanem az volt a célja, hogy fertőtlenítsen. Milyen eszközöket használtak még a lakásba? Például az régi háziasszonyok felagadtak bizonyos gyógynövényeket a szobákba, így a hálószobákba citromfüvet, vagy egy csokor levendulát lefelé lógatva felakasztottak, ezek is fertőtlenítik a levegőt. A légfertőtlenítésnek, tehát voltak ilyen száraz gyógynövényeknek a felaggatása, amivel fertőtlenítették a levegőt, ennek modern változata az illóolajok párologtatása. Milyen illóolajok jönnek számításba a lakásban párologtatóba? Vegyünk egy könnyű példát, nincsen otthon olyan kis tálkánk, egy egyszerű cseréptálat kitehetünk, vagy egy minél nagyobb felületű edényt. Nem az a fontos, hogy minél hosszabb legyen az edény, hanem hogy minél szélesebb, elterülő, nagyobb vízréteg érintkezzen a szoba levegőjével, és ebbe cseppenthetünk illóolajakat, a következőeket. Javasolhatjuk, fertőtlenítő hatású a menta, mentaolaj, a citromolaj, a kakukkfűolaj, és többféle fenyőolaj van. Ilyen például az erdei fenyő, vagy törpefenyő, és az ezüstfenyő. Tehát mindenfajta fenyőnek az illatanyaga, ahogy az előbb említettem, antiszeptikus, tehát fertőtlenítő hatású. Ezen kívül is vannak még, de most maradjunk ennyinél. Ciprusolaj is, ha van zsájaolaj is, lehet kamillaolaj is, vagy cickafarkolaj is. Ezek drága olajak, a kamilla cickafarkolaja talán a legdrágább. Mivel fertőtlenítették még otthon önmagukat, ez a fertőtlenítőszeres kézmosás volt. Fertőtlenítőszeres kézmosás. Hát most javasolhatnám a neomagnolos kézmosást. Tehát ha hazamegyünk, nem árt, hogyha vagy egy fertőtlenítőszeres szappannal, mosogatószerrel, vagy pedig ezzel a neomagnollal. Ez a neomagnol, ha feloldjuk a vízben, akkor szabad klórgáz szabadul fel belőle, illetve oxigén, és ez fertőtleníti a kezünket, és megöli a rajta levő kórokozókat. Most mondok egy példát arra, hogy mennyire fertőzött a kezünk. Én szeretem az élesztőt, és van, hogy oda megyek, és letörök egy darabot a hűtőszekrénybe, utána visszacsomagolom, és másnap megint oda megyek. És észrevettem, hogy ha nem késsel vágom, hanem a kezemmel töröm le egy darabot, akkor másnap az megpenészedik. Tehát a kezünkön annyi fertőzés van, amit el se gondolunk, és bizony muszáj, hogy lemossuk. Ezért javaslom, hogy mosakodás vagy fürdés előtt is először mossunk kezet, és úgy menjünk fürdeni. Nagyon fontos, mert saját magunk megfertőzhetjük önmagunkat. Javasolható fertőzéses influenzás időben, hogy ne ígyunk a csapból vizet, hanem forraljuk föl a vizeket. És inkább forralt vizet ígyunk, vagy teát ígyunk, gyógyteát ígyunk. Ezek is nagyon fontos tényezők. A mosószereknek is természetesen fertőtlenítő tartalmúaknak kell lenni. És javasolható a mosogatószerek és a mosószerek is fertőtlenítőek legyenek. Fertőtlenítőszer tartalmúak. Mind a kettő egyaránt. Javasoltak az egész lakás gyakori áttakarítása, mert a lábunkkal mégis azért, ha bemegyünk, akkor bevihetünk, vagy a por is befúj az ablakon. Tehát nagyon fontos a rendszeres porszívózás, vagy felseprés, vagy felmosás, mert a leszálló porszemeken is megül a baktérium. Tehát a levegőbe a leszálló porszemek, ahogy a polcainkra, vagy a földre leülnek, ott is megkötik a felületükön a baktériumokat. Ugye az elég gyakori, és ez tanácsolható is, hogy a konyhánkat, a csempizett helyiségeinket naponta fertőtlenítőszeres vízzel mossuk föl. Most a személyes egymás közötti viszonyra térnék át, a tárgyaknak a fertőtlenítése után, mert nem csak ezekkel az ágensekkel, tehát hatóanyagokkal találkozunk, amik fertőzést okoznak, mint a lakásba leszálló por, hanem mi magunk is viszünk be fertőzést, amit esetleg megelőzhetünk. Hogyan védekezzünk mi, hogy ne kapjuk el a környezetünkbe, most már személyektől? Először is javasolt a kesztyűhordás. Régen nem tudom, hogy emlékszünk-e rá, hogy még nyáridőben is az asszonyok kesztyűt hordtak. Ilyen nagyon szép horgolt csipkekesztyűket, de kesztyűt hordtak. Ha én megfogok, mondjuk belehapciztam, beletüsszentettem a kezembe, és utána megfogom a fogózkodót valamelyik járművön, és utána szintén megfogja valaki, és utána megsimítja az arcát, vagy kezet fog más valakivel, az rengeteg baktériumot fog átadni. Tehát nagyon elgondolkoztató, hogy nem lenne bölcs dolog visszatérni a kesztyűhordásra is. Ezt komolyan mondom, sajnos. Ezen kívül következik a következő lépés, milyen távolról beszélgessünk egymással, hogy egymásra ne leheljük rá a baktériumainkat, vírusainkat, illetve mi se kapjuk el egymástól. Legalább 50-80 centi távolságba kell állni, hogy a másik szájából ránk fújt levegőből ne kapjunk el annyi fertőzést, hogy mi is megkapjuk. Erre mondok egy példát, én gyógyszertárban dolgoztam, mint tudjátok, és hát nem nagyon kaptunk el semmit, mert már eléggé edzettek voltunk, elég erős volt az immunrendszerünk. De egyszer olyan pekhes voltam, hogy éppen amikor mondani akartam valamit, és nyitott volt a szám, egy beteg rám köhögött, és szabályosan a torkomat érte a levegő. 2 óra múlva belázasodtam, és 38 fokos lázam volt egy hétig. Ebből tudhatjuk, nem csak ebből, de ez egy eklatáns példa, hogy bizony nagyon keményen fertőz a levegő, ami egymás szájából kiszáll. Azt mondják, körülbelül egy tüsszentéssel 50 ezer baktérium van legalább a levegőben. Hát ennél többet nem tehetünk, ami még otthonra vonatkozik, ha mi betegek vagyunk, ugye a családtól nem tudunk nagyon elzárkózni, mégis jobb, hogyha akkor mi is tartjuk 3 lépés távolságot, ha nem öleljük és nem puszíljuk meg a hozzátartozóinkat, és a házaspárok egymással, hát természetesen úgyis beteg az ember, akkor elhagyott meg erőtlen, de hogy a házaspárok egymással ne éljenek házas életet. Egészen addig, amíg mind a kettő meg nem gyógyul. Tehát se a gyerekeket ne puszilgassuk, ne ölelgessük, se a házastársunkhoz ne közeledjünk, mert egymást közösen visszafertőzhetjük, akkor is, ha az egyik meggyógyult, és a másik még nem. Ezért jobb ilyenkor távolságot tartani egymástól. Hát akkor térjünk át, azt hiszem ennél többet igen, már nem lehet erről a témáról elmondani, térjünk át akkor a leírott anyagra. Hát itt szintén elmondanám, hogy milyen jellemző tünetei vannak, ha mégis megkapnánk ezeket a betegségeket. Hát első a száraz, vagy a hurutos köhögés. Tehát a megfázásnak az első tünete a száraz, vagy hurutos, felszakadozó, nyákot tartalmazó hurutos köhögés. A második tünet a rekedtség. A harmadik a nátha, a negyedik a torokfájás, a láz, az izomgyengeség, a gyulladt torok és nyaki nyírok mirigyek. Hogyan növelhetjük az ellenálló képességünket? Többféleképpen. Itt a Kneipptől olvastunk egy néhány dolgot, hogy milyen módon lehet védekezni ez ellen. Mondok egy pár dolgot, hogy hogyan lehet. Először is az immunrendszerünktől függ, hogy az immunrendszerünk hogy véd meg. Az immunrendszer, ez egy nagyon érdekes része a szervezetünknek. Azt mondom róla, én, aki a Jóistenben hiszek, hogy a Jóisten különleges módon előkészítette a szervezetünket arra, hogy mindenféle kórokozót vagy ártalmat ki tudjon védni. Két része van az immunrendszerünknek. Az egyik a specifikus, ami egy adott kórokozó ellen véd meg. Tehát van egy specifikus, ami azt jelenti, hogy egy adott kórokozó ellen véd meg, a másik pedig egy általános védekező képességehez segít bennünket. Ez a specifikus védettségre térjünk rá először. A specifikus védettség mindig csak egyetlen adott baktériummal, vírussal, bármilyen kórokozóval szemben alakul ki. Mi lehet az a behatoló anyag, ami a szervezetben kiváltja az immunrendszer működését? Többféle lehet, a szervezetből kívülről jövő és a szervezetben bent lévő anyag. Tudjuk, hogy a szervezet egyetfejlődése során, tehát amikor a magzat fejlődik, akkor minden sejtet a magáénak tekint, és ezért nem lök ki egy sejtet sem, és nem kezd ellene antianyagot termelni. Kivéve az olyan betegeket, akiknek a szervezetük önmaguk sejtje ellen fordul, és a saját sejtjei ellen kezdenek termelni antitesteket, az ilyen embereket nevezzük immunbetegeknek, autoimmunbetegeknek. Azért nevezzük autoimmun, mert önmaga ellen fordul, önmaga sejtjei ellen fordul a szervezet. Ez elég nehéz helyzetet állít elő. De most beszéljünk, mivel itt a megfázásos betegségekről beszélünk, nem ezekről, hanem azokról a betegségekről, amikor nem saját maga a szervezet maga ellen támad, hanem kívülről jönnek a kórokozók. Még itt a saját szervezeten belül keletkező immuntevékenységre azért említsük meg, hogy a szervezet nem csak ilyen káros módon üríti vagy támadja meg a saját szervezetünket, a saját sejtjénket, hanem vannak pozitív szempontú helyzetek is, amikor például az öreg sejteket pusztítja el, a saját sejteket a szervezet. Kívülről pedig behatolhatnak micsodák? Külső anyagok és természetesen kórokozók. A kórokozók lehetnek vírusok, baktériumok, gombák és más élősködők. A szervezet ezek ellen, ha bekerül, akkor azonnal antitestet, tehát ellenanyagot képez. Az ellenanyag az nagyon különleges, és arra az adott egy vírusra, baktériumra, egyéb kórokozóra hat. Ezek a speciális antitestek, amik csak egy adott vírusra hatnak, vírussal szemben termelődnek. Az ez ellen kifejlődő immunitás lassan fejlődik ki, kb. 5-14 napra van szükség, hogy az immunrendszer felálljon és védekezőképes legyen. Viszont amikor kialakul ez a védekező képesség, akkor ez hosszú időre, akár egy életre is védi a szervezetet attól, hogy még egyszer ugyanazt a fajta vírust vagy baktériumot stb. Megkapjuk. Tehát az benne a jó, hogy ez egy tartós védekezés, a szervezet idézőjelbe teszem, hogy úgy teremtődött, tehát a Jóisten úgy alkotta, hogy ha egyszer megtámadott egy vírus, akkor megmarad az emlékező képessége a szervezetünknek, az immunrendszerünknek, és itt az emlékező képességet idézőjelbe teszem, mert ezt az emlékező képesség alatt azt értjük, hogy olyan antitestek maradnak a szervezetbe, amik, ha még egyszer bekerülnének ezek a vírusok, akkor azonnal kivédik a betegséget. Csodálatos módon gondoskodott rólunk ezek szerint a Jóisten. Tehát ezekkel az antitestekkel védekezünk. A másik módon, hogyan védekezhetünk, na most itt azt kell még elmondanom, hogy itt a specifikus védekező rendszerhez tartozik az is, amit mi is szoktunk gyakorolni. Ez az, amikor legyengített vírusokat oltanak be, és akkor a legyengített vírusok, mint egy imitált betegség megkapás kiváltja az ellenanyag termelést. Tehát amikor legyengített kórokozókkal oltanak be, ez az aktív immunizálás. Aktív immunizálásnak nevezzük, amikor legyengített kórokozókat kapunk meg. Ha ezt megkapjuk, akkor a szervezetünk saját maga elkezd gyorsan ellenanyagot termelni. Körülbelül 3 hét alatt alakul ki, tehát 14 nap, 5-14, inkább mi még úgy tanultuk, 3 hét alatt alakul ki az ellenállás. Azonban, ugye hát azért, ahogy mondtam én is, ha rám köhögtek, megkaptam 2 óra alatt, és belázasodtam, ez ugye elég lassan működik, van egy gyors ellenálló képességünk, ez a nem specifikus ellenálló képessége a szervezetnek. Tehát kétféleképpen áll ellen, vagy védekezik a vírusokkal, baktériumokkal szemben, a specifikus és a nem specifikus módon. Eddig beszéltünk a specifikus módról, most beszélünk a nem specifikus módról, ez a pedig a mindannyiunk által ismert makrofágok vagy fehérvérsejtek, amiket falósejtnek is mondunk. És szó szerint ezek úgy működnek, hogyha megkapunk egy vírust, akkor 24-48 óra alatt felkészítik a szervezetet ahhoz, illetve kifejtik az ellenálló hatásukat olyan módon, hogy a beérkező kórokozókat bekebelezik. A bekebelezett és elhalt falósejtekből áll a genje. Tehát a bekebelezett falósejtek maguk is elpusztulnak, kérülnek, ez a genje. Na, akkor beszéljünk arról, hogy ha a szervezet valami miatt elveszti az immunvédekező képességét, akkor mivel erősíthetjük? Nagyon jó az immunrendszer védekező serkentésére, ha sokat vagyunk szabad levegőn, ha a lakásunk napfényes, és minél többet szellőztetünk, ha a szabadban mozgunk, ha egészségesen táplálkozunk, ha rétegesen öltözünk, ha kipihentek vagyunk, tehát ha eleget alszunk. És akkor, hogyha az idegrendszerünk stresszmentes, nyugodt. Úgy tartják, és az a tapasztalatunk, hogy stresszes állapot esetén sokkal gyengébb az immunrendszer, és sokkal hamarabb elkapunk bármilyen betegséget, bármilyen betegséget. Most ezek mellett elmondanánk azt is, hogy milyen gyógynövényeket használhatunk az immunrendszer erősítésére. A gyógynövények általában a nem specifikus immunrendszert erősítik, tehát a makrofág termelést. Most itt eszembe jut, hogy még a gyógynövények előtt, mielőtt rátérek, elmondom, hogy hallottam szakértőket, Szabó Attilától hallottam, ő mondta el, hogy a hideg-meleg váltózuhany az ötszörösére termeli a vértermelést, a vérsejtek termelését, tehát például a hideg-meleg váltózuhany is segíti az immunrendszer működését azzal, hogy fokozott a vértesteknek a képződése, a vörös vértesteké is. A következő, amit elmondanánk, hogy segít a lábfürdő vétele is, tehát forró vizes lábfürdő. Ezt a következő képen szokták venni. Emelkedő hőmérsékletű vízzel vett lábfürdő. A lábfürdőt úgy végezzük, hogy leülünk és jó melegen betakarózunk, a lábunkat pedig beletesszük egy körülbelül testhőmérsékletű vízbe. És lassan annyi meleg vizet öntünk hozzá, hogy olyan meleg legyen, amennyit csak elbírunk. Amikor kicsik voltunk, és megfáztunk, vagy hazajöttünk, és édesanyánk is meg akart előzni a megfázást, akkor ő is ezt csinálta. Ő úgy, hogy olyan forró vizet tett, amilyen csak tudtunk elbírni, beletettük a lábunkat, nagyon forró volt, kikaptuk, aztán megint beletettük, megint kikaptuk. Volt, amikor mellé tett egy hidegvizes edényt is, és akkor az még jobb, mert még fokozza is ennek a fürdőnek a hatását, tehát azt is lehet végezni, hogy kétféleképpen lehet végezni úgy, hogy fokozatosan töltjük hozzá a meleget, és akkor elérünk egy olyan meleg hőmérsékletet, amit elbír a lábunk, és jól kiizzaszt. Ez nagyon érdekes módon nagyon jól megerősíti az immunrendszert, és segíti. A másik módszer az, amit később mondtam, tehát, hogy eleve forró vízbe tesszük, esetleg mellé teszünk egy hideg vizet, amennyi ideig tudjuk a forró vízbe tartani, talán egy pillanatra betesszük, áttesszük a hideg vízbe, ha lehűlt, akkor vissza a melegbe, és így ez a váltakozó lábfürdő. A váltakozó lábfürdő talán még erősebb hatású, mint a fokozatos melegedéssel járó. Tehát van ez az egyik, ami szépen fölmelegítjük, a másik meg a váltakozó vizes. Ugyanígy ez az immunrendszert segíti a forró vizes fürdő. De itt a forró víz alatt nem nagyon forrót értünk, hanem csak annyit, amennyit a szervezet nyilvánvalólag elbír, a testhőmérsékletnél egy néhány fokkal melegebbet. A melegbe ugyanis a baktériumok, vírusok, egyéb kórokozók pusztulnak. Mindenki érzi magától is, hogy amikor meg van fázva, nagyon jól esik a meleg. Több meleg, mint a szokásos. Tapasztalták, illetve le is mérték, hogy a forró vizes egész test fürdő, úgy, hogy beleülünk a kádba, és a testmeleg vízre engedjük a meleget, és addig engedjük, amíg jól esik, ez nagyon segít az immunrendszer megerősítésében. Körülbelül egy olyan 15-20 percet ülhetünk benne, és utána meleg száraz törülközővel törülközzünk meg, azonnal feküdjünk be az ágyba, még jobb, hogyha egy frotír köntösbe, és maradjunk addig, amíg jól kiizzadunk. A kiizzadás, ez legalább egy fél óra legyen, amíg visszahűlünk a természetes hőmérsékletünkre. És utána pedig, ha úgy érezzük, hogy nagyon megizzadtunk, akkor törülközzünk meg, talán újra le is zuhanyozunk, most már nem ilyen forró vízzel, és akkor rendes, meleg alsóruhába, azt mondják, hogy előmelegített alsóruhába öltözzünk fel, feküdjünk vissza, mert ez viszonylag megviseli a szervezetet, és pihenjünk még egy órát. Ez az izzasztó kúra. hogy ennek milyen nagy a hatása, mondanám, hogy nem csak a vírusokat pusztítja el, hanem sikerrel alkalmazták rák elleni terápiákban is. Ugyanis a ráknak az egyik okozója a vírus. Hallottam a múlt héten, vagy egy hét héttel ezelőtt a rádióban, hogy a ráknak a 40%-át vírus okozza. Rákterápiában tapasztalták, itt vizsgálták a nőgyógyászati klinikán, hogy olyan melegítő asztalt használtak, amire a pácienseket felfektették, vagy olyan eszközöket, és alattuk kb. 50 fokos hőmérsékletre melegítették fel a testüket. Nem tudom, hogy most kívülről volt infrasugárzással, vagy milyen sugárzással, a lényeg az, hogy 50 fokos sugárzást kaptak, körülbelül egy, nem tudom, azt hiszem fél óráig, de erre nem esküszöm meg, és azt tapasztalták, hogy jelentősen javult a rákos betegek állapota. És ha influenzás betegeket fektettünk volna, akkor az influenzás betegek állapota is. Tehát bármilyen vírusbeteg állapot, vírusos, baktériumos betegség állapota.
Ilyen módon a szauna az túlságosan meleg lehet?
Nem.
A szaunában 80-90 fokon.
Hát, ugye a szaunát is annak javasolják, aki egészséges. Tehát egészségesek elbírják, lehet. Nagyon jó a váltó.
Megfázás
esetén is. Főleg megelőzésre, ha már lázas, akkor nem. Akkor nem szabad, akkor csak hideg vizes szabadna.
Uh-huh. És a szauna, pedig a
szauna. Mindegyik jó. Amit még ehhez hozzátennénk, az az, hogy nem szabad melegvizes fürdőt használni, tehát ilyen terápiás melegvizest, illetve ezt az 50 fokos hősugárzásost, akinek bármilyen vérkeringési betegsége van. Magas vérnyomás, szívgyengeség, vagy vénás lábfájdalmai vannak. Ugyanis akkor az erek begyulladnak. És a szívet is nagyon megdolgoztatja a meleg. És felszalad a vérnyomás. Ezért például vettem részt egy bemutatón, ott úgy láttuk, hogy a melegvizes lábfürdő vétele után, vagy közben hidegvizes borogatást tettek a homlokára a betegnek, és akkor így próbálják megelőzni, hogy ne menjen föl a vérnyomás. De szeretnék egy rossz tapasztalatot elmondani, hogy komolyan vegyük azt, hogy a vérkeringési betegségben szenvedők ne használják ezt a melegkúrát. Én vettem egy körülbelül 3 napos bőjtkúrát, és közben tanácsolták, hogy próbáljam ki ezt a melegvizes kúrát. És én is befeküdtem a fürdőkádba, és engedtem magamra a melegvizet, és közben a bőjt miatt nagyon le voltam gyengülve, és még nem tudtam, hogy már a szívem se olyan jó. És egyszer csak úgy éreztem, hogy rosszul vagyok. És alig bírtam kiszállni a kádból, és ki se tudtam menni a fürdőszobából, ott a fürdőszobában le kellett feküdnöm, mert majdnem összeestem. Tehát ez nagyon komoly, hogy bármilyen vérkeringési beteg, vagy gyenge szívű, vagy bőjt alatt álló ember, vagy amit elmondtam az előbb, azok ne vegyék, mert szabályosan el lehet ájulni, rosszul lehet lenni. Én nagyon rosszul lettem. Aztán hamar, ahogy lehűlt a szervezet, egy pár perc alatt rendbe jöttem, de legalább egy 10 percet ott feküdtem akkoriban, az biztos, úgy, ahogy voltam. Úgyhogy mindenkit kérek, hogy vigyázzon ezekre a dolgokra. Na, akkor jön az immunerősítő tea. Kicsit vidámabb dolgokról is beszéljünk. Ez csak azért, hogy igen, vegyük komolyan azt, amikor azt mondják, hogy vannak bizonyos emberek, akik bizonyos terápiában nem vehetnek részt. Az első gyógynövény, ami nagyon jól hat az immunrendszer erősítésére, ez a kasvirág. Két fajta van belőle, a lándzsás és a bíborszínű kasvirág. Ez nagyon közismert növény, aminek a leve, a kivont leve, az alkoholos kivont leve, vagy a vizes kivont leve, vörös színű. Megelőzésként javasolják, hogy naponta 3x20 cseppet vegyünk be, mindig egy pohár vízben oldva. Mivel ezt alkoholba vonják ki, ezért javaslom, hogy amikor a vízbe belecseppentjük, akkor várjunk egy pár percet, ami alatt elpárolog az alkohol, és benne marad csupán a vízben oldott kasvirágcsepp. Gyönyörű szép piros színe van. Hogyha már megfáztunk, akkor egyszerre vegyünk be belőle 50 cseppet, illetve óránként utána 10-10 cseppet. Tessék? Igen, tessék, nem látom.
Igen, azt szeretném kérdezni, hogy én ezt rendszeresen fogyasztom teja formájában, és én most azt olvastam róla, hogy májkárosító hatás.
A kasvirág?
A bíbor.
A bíbor szín?
Igen, igen. Úgyhogy megijedtem.
Igen? Ja, igen, ezt olvastam.
Abba hagytam.
Aha. Hát a következő a probléma, Azt mondják, hogy a martilapunál és a fekete nadájtőnél is az a probléma, hogy az alkoholos kivonat a károsító, a vizes kivonat nem károsító. Tehát itt a baj az, hogy a gyógyszertárban csak alkoholos kivonatot lehet kapni. Teját iszol, tehát vízben oldva. Szerintem sincs akkor, de azért akkor legyünk figyelemmel.
Három héten.
Nem jó, igen. Itt gyakorlatilag egy pár napig javasolja. Igen. Tehát a kasvirágnak akkor utána kell néznem. A bíbor színűnek, a bíbor színűnek. Ígértem még, hogy a koleszterinnel is megnézem, hogy mi. Jó koleszterin vagy a rossz koleszterin bomlik el a napfény hatására. Tehát akkor a következőre térjünk át, a fagyöngy. Ahogy a kasvirág is a nem specifikus immunrendszert erősíti, a fagyöngy is a nem specifikus immunrendszert erősíti. Itt is kóraszerűen alkalmazzuk a fagyöngyöt, évente kétszer, tavasszal és ősszel, 6 hétig. Tehát tavasszal 6 hét, ősszel 6 hétig. A fagyönytea az egyik olyan tea, amit nem kell főzni, hanem hideg vízbe áztatással készítjük. Úgyhogy az egy napi adag fél liter, vegyünk egy 3/4 literes befőttes üveget, öntsünk bele fél liter hideg vizet, és tegyünk bele 2 pupozott kávéskanál fagyöngyöt, kicsit keverjük meg, és tegyük be hűtőszekrénybe. Fél napot kell ázzon. Én úgy szoktam, hogy este teszem be, és reggelig, tehát egy fél napig állni hagyjuk. Közben kioldódik a hatóanyag, még a hideg vízben is, úgyhogy amikor reggel kiveszünk, akkor már ilyen sárgás-barnás színe van az oldatunknak, amit nem kell csak langyosodásig melegíteni. Tehát nem szabad forrásig, csak langyosodásig. A felét ígyuk meg, tehát 2,5 decit, ígyunk meg reggel éjgyomorra, és a másik felét pedig lefekvés előtt este éjgyomorra. Nem, ez nem vízhajtó. Én minden nap szoktam inni, nem kelti föl az embert. Ha mégis akkor, ha szeretne valaki úgy lefeküdni, hogy biztos legyen benne, hogy ne kelljen fölkelni, akkor igyon meg este 6 óra, akkor vacsora előtt fél órában, és akkor már egész biztos, hogy lefekvésig az eltávozik a szervezetből. Akkor tehát ígyuk meg este 6 órakor. Mindegy, a lényeg az, hogy egy olyan 10-12 óra különbség legyen a két ivás között. 6 hét után már nagyon erős hatása van a fagyöngynek, nagyon jó és nagyon erős. Van azonban egy enyhén karcos íze, és valaki nem bírja, akinek a gyomra nem bírja, annak javasoljuk az evés után, vagy evés közben való. Van kérdés? Tehát akinek a gyomra érzékenyebb, vagy a gyomornyálka hártyája, annak tanácsoljuk, hogy evés közben, vagy evés után igya meg. Inkább evés után. 1 órával, vagy evés után 2 órával mondjuk. Itt a kasvirágnál nem írta, hogy kúraszerűen, csak annyit írt, hogy megelőzésre 3x20 cseppet, nyilván, hogy egy 3 hétig, ahogy te mondtad, és amikor már megkaptuk a betegséget, akkor szedjünk be egyszerre 50 cseppet, utána óránként 10-10 cseppet, és azt mondja, hogy másnaptól pedig a tünetek elmúlásáig kell így óránként 10-10 cseppet, vagy 3x20 cseppet. Amikor én árusítottam a kasvirágot, akkor az a ráírt utasítás, hogy 3x20 cseppet. Na most következik, amit még elmondhatnánk, az a nátha. Ahogy mondtuk a tüneteket, az első, amit tennét lehet, ez az orrtisztítás, amit elvégezhetünk. Ez egy nagyon kevésbé ismert módszer, de nagyon hasznos. Én nemrég hallottam először, és ki is próbáltam. Úgy végezzük, hogy 1 deci vízbe 1 g konyhasót, de hát az lehet tengeri só is, bármilyen sót, és fel kell oldani, addig kell kevergetni, amíg fel nem oldódik, utána pedig kis öblöcskét formálunk a kezünkből, a tenyerünkből, és amennyi víz belefér a tenyerünkbe, annyit beleöntünk ebből az oldatból. Befogjuk az egyik orrunkat, és beszippantunk belőle. Az orr és a száj között van egy átjáró rész, és át fog menni ez az oldat, a szájba fog leérkezni, de közben nagyon szépen kitisztítja az átjáró üreget, a szájba pedig kiköpjük. Ez egyrészt oldja a sűrű nyákot, a váladékot, tehát nagyon föltisztul az orrunk, könnyen kifújhatóvá teszi a náthát, másrészt pedig antiszeptikus hatása van, tehát öli benne a csirákat. Ez volt az első.
És ha egy ilyen cseppentővel rakja az ember, mondjuk például a kisgyerek?
Úgy is lehet. Tehát fecskendővel is meg lehet csinálni, Az egyszerű eszköz nélküli módja a tenyérből való felszippantás, de meg lehet csinálni akár cseppentővel is, ilyen egyszerhasználos felfecskendővel, ugye? Igen. Tű nélküli fecskendő.
Az orron kell felszippantani.
Az orron kell felszippantani, igen. Így kell csinálni. És nagyon jó, nagyon kellemes érzés, olyan, mintha megtisztulna az, nagyon kellemes. Olyan nagyon félelemmel kezdtem neki, és annyira jó hatású volt, hogy magam se hittem. Nem muszáj, hogy pontosan ennyi legyen benne a só, mint amennyit én mondok. Lehet több is, csak kevesebb ne legyen. Ahogy átszippantjuk, egyrészt tehát föllazítja a nyálkahártyát, másrészt fertőtleníti a baktériumoktól, vírusoktól, és nagyon kellemes, tisztán úgy érzi az ember, hogy teljesen szabaddá vált a belső orrjárata, és megtisztult az egész légzőrendszere. A következőre térjünk át. Tudjuk-e, hogy még asztmában is használnak sós belégzést, ugye? Ott is a nyálkahártyát puhítják föl vele, teszik könnyen leoldhatóvá, tisztává. Ezért van a sós beinhalálás, inhalálás, vagy például ezért vannak a sós fürdők, ahol szintén belélegzik a sós levegőt. A sós levegőnek az a hatása, hogy föllazítja és könnyen kiköhöghetővé teszi akár a hurutot a torkunkról, akár az orrunkból, és megkönnyíti a légzést. Figyeljük meg, én már megfigyeltem otthon, hogyha náthás hurutos állapotomban cukrot vagy édeset eszek, cukrot ugye én semmiképpen, akkor összecsomósodik a nyák. Összecsomósodik. Tehát semmiképpen nem jó megfázásos beteg állapotba édeset enni, mert nemhogy könnyen kiköhöghetővé teszi a hurutot, hanem még jobban összecsomósítja. Viszont nem véletlenül adtak régen beteg gyerekeknek húslevest, tyúkhúslevest. Mindegy lett volna, hogy zöldségleves is lehetett volna, lényeg az volt, hogy sós volt. Azért, mert a sótartalma oldotta a nyákot, és ezért volt jó. Tehát akár belélegezzük, akár eszünk, ez segít, a só segít ilyen esetekben, vagy a külső belégzés. Következő, amit tehetünk, a gargarizálás. Mivel gargarizálhatunk? Hát gargarizálhatunk sós vízzel is. Akkor egy korty sós vizet beveszünk, ne legyen annyira erős, hogy nagyon szúrja, vagy nagyon erős legyen, tehát hogy nagyon kellemetlen legyen az íze. Egy kellemes sós víz is már fertőtleníti a torkot és a garatokat, és ezzel gargarizáljunk. Amennyi ideig tudjuk tartani a gargarizálást, addig utána köpjük ki, és ezt ismételjük meg egy olyan 15-ször, és naponta 2-3 alkalommal. Nagyon nagy segítség a toroknak. Volt, hogy hosszú hetekig nem tudtam gyógyulni, és akkor ilyen sós gargarizálásra, illetve más torok felkötőtlenítővel való gargarizálásra 2-3 nap alatt meggyógyultam. Nagyon sokat segít a gargarizálás. Többet, mint gondolnánk. A következő, most a gargarizálásnál itt az elküldött anyagban fogok mondani, hogy mivel gargarizáljunk. Lehet gargarizálni különféle gargarizálószerekkel, és itt ezt szeretném is, hogy lediktáljuk, jó? Lehet mindenféle antibiotikum tartalmú gyógyteákkal gargarizálni, például kakukkfűvel. Lehet kamillával gargarizálni, lehet cickafark virággal is gargarizálni, zsájával is, igen, mentateával is, és a láncsásútifű. Tudjuk, hogy a tejszféle láncsásútifűvet elkészítve lehet kapni a gyógyszertárba, de magunk is készíthetünk otthon. Egy pupozott kávéskanállal főzzünk meg, forrázunk le, 15-20 percig álljon benne, és azzal gargarizáljuk. Azt meg is ihatjuk, de gargarizálhatunk is vele. A gargarizálás után beszélhetünk az inhalálásról. Inhalálásra mondok illóolajokat, amik nagyon jók, azokat, amiket használtunk a lakásnak a fertőtlenítésére, ugyanezeket használhatjuk inhalálásra is. Az inhalálást nem tudom, ki ismeri, ki az, aki nem ismeri. Ugye úgy készítjük, hogy egy nagyobb tálba forró vizet melegítünk, olyan forrót, hogy párologjon. Tehát mondjuk felforraljuk. De lehet elég 60 fokos víznél is, hogy ne menjen tönkre az illóolaj. És belecseppentünk egy 3-5 csepp illóolajat, lehet ez kamilla, cickafark, amiket az előbb is mondtunk, zsája, menta, ciprusolaj. És az ezekkel való inhalálás ugyanúgy segít az orrnak a fertőtlenítésére, és egészen lehat, a hörgőkig is lemegy. Tehát az inhalálás abban segít, hogy mélyebbre lemenjen a légzőjáraton. Amikor belecseppentettük a tálba, akkor fölé hajolunk, és letakarjuk egy nagyméretű törölközővel, és így az egész arcunkat éri a pára, belélegezve kifejti a nyálkahártya oldó hatását, illetve a lepedék oldó hatását a torokba, az orron, és egészen le a hörgőkig. Nagyon jó hatása van a kamillás illóolajnak is, amit én is sokszor kipróbáltam gyerekkoromban. Van még az inhalálásnak egy másik formája, lehet venni ilyen tejszel kenőcsöt, amivel bedörzsülik a kicsi gyerekeknek a mellkasát. Ezt forró vízbe is tehetjük, és fölé hajolva inhalálhatunk is. Az inhalálásra után, most mondanám tehát akkor a mellkas bedörzsülést, ilyen kámforos, mentolos, eukaliptuszos anyagokkal. Még az eukaliptuszt nem is mondtam, tehát az is az illóolajok közé tartozik, akkor ezt jegyezzük még meg. Bekenjük a mellkasunkat, jól körbetekerjük egy száraz anyaggal, egy nejlon ruhával. Azért tekerjük körbe magunkat nejlonnal, hogy ne szívódjon fel a törülközőbe a kenőcs, hanem ott fejtse ki a hatását, a bőrön befele, ne pedig a törülközőn kifele. Ezért nejlonnal takarjuk le, és aztán arra a törülközőt, és egy egész éjszakán át, ha így maradunk, akkor nagyon szépen felszívódik a bőrbe, és a bőrön keresztül a tüdőbe, ott is kifejti a nyákoldó hatását és az antiszeptikus fertőtlenítő hatását. Ugyanígy bekenhetjük a torkunkat is vele, és arra is nagyon jó. De ha a homlokunkat bekenjük egy ilyen jellegű kenőcsel, akkor szünteti úgy a felső légutak, az arcüreg és a homloküregnek is a fájdalmát. A következő, amit mondanék, mi lehet benne ebbe a mellkenőcsbe? Mellkaskenőcsbe. Lehet a hatóanyagja ciprusolaj, kertizsájaolaj, levendulaolaj. Most vannak másodlagos fertőzések is, hát ilyen például ugye a homloküreg, az arcüreggyulladás, amire nagyon kell vigyáznunk. Ennek a jelei a tompa, nyomó nyomásérzés az arcüregben, a homloküregben, fejfájás, és ez viszont már orvosi kezelést igényel. Kiegészíthetjük kaukukfű vagy kamillavirág inhalálással ezeket az eseteket, amikor felszívódik itt az orrjáratba, az arcüregbe és a homloküregbe is. Tehát kamilla és kakukkfű. A kakukkfű nagyon jó, nagyon erős a hatása, állítólag még a tüdőgyulladást is gyógyítja, erős váladékképzést is vált ki, és fertőtlenítő hatása van.
Olaj?
Hát kakukkfű teja is, és a kakukkfű olaj is, mind a kettő ugyanezt a hatást fejti ki.
Ja, hát egyelőre a fűszer, mint úgy bedobom a
vízbe.
Tehát ugyanaz.
Igen, mivel ezek illóolaj tartalmú teák, ezért mindig úgy csináljuk, hogy csak forrázzuk, és azonnal fedjük, és egy fél órás állás után használjuk. Ugyanis, ha hosszan forraljuk, elbomlanak az illóolajok, ha nem tesszük rá a fedőt, akkor pedig, mivel illóolajok is elpárolognak, elmegy a hatásuk. Tehát azért tesszük rá a fedőt, hogy a fedőn kicsapódó párából visszacsepegjen a tejába az illóolaj.
30 percig kell?
Hát én úgy tapasztaltam, hogy kb. 30 perc alatt hűl le annyira, hogy már nem párolog, hanem visszaoldódott a tejában. És már olyan a hőmérséklet, hogy már ihatóvá válik. A köhögésről egy pár szót. Nagyon javasolják különben a lépesméz rágását is, ilyen megfázásos betegségekben. A lépesmézben is vannak antiszeptikus, tehát fertőtlenítő hatású anyagok, nagyon nagy az ásványi anyag tartalma, és a vitamin tartalma, és az enzim tartalma, az élő enzim tartalma. Hát mit csináljunk a köhögéssel? A köhögésből nagyon sok fajta van, 3-4 féle is. Van a száraz köhögés, amikor úgy érezzük, hogy a torkunk egészen ki van sebesedve, ha beszívjuk a levegőt is már irritál, rossz érzést vált ki. A másik fajtája a hurutos köhögés, amikor nagyon nehezen szakad fel, és nagyon nehezen köptethető ki. A harmadik fajtája pedig a görcsös köhögés, egy görcsös rohamokban jelentkező köhögés, a negyedik féle pedig a kevert. Tehát nem tisztán száraz, nem tisztán rohamokba jelentkező, nem tisztán hurutos, hanem ezeknek a keveréke. Hogyan kezelhetjük ezeket az eseteket? Néhány csésze teje hatására is javul a köhögési inger, és meg is szűnhet. Hosszabb kezelés nélkül is gyógyít. Viszont vigyázzunk arra, hogyha kezeljük az ilyen megfázásos tüneteinket, és önmagunk kezeljük, van, hogy a tünetek rosszabbodnak. Mikor szükséges az orvosi kezelés? Ugye, mert lehet ugye a köhögés következménye egy hörgőhurút, vagy lehetnek tüdőpanaszok is jelentkezhetnek. Tehát nem egészen mindegy, hogy a kezelés során hogyan alakul a beteg helyzete. Az a fontos, hogyha a kezelésünk hatására egy olyan 3-4 nap alatt nem javulnak a tünetek, akkor bizony orvoshoz kell fordulnunk, mert előfordulhat, hogy például a köhögés krónikus hörkurúttá válik, vagy mandulagyulladásunk lesz a torokfájásból, vagy tüdőgyulladásunk, tehát az olyan esetekben vigyáznunk kell nagyon. A száraz köhögésnek az oka az, hogy a garat és a torok megduzzadt, gyulladásos állapot jelentkezik, és például, ha valaki a szobából kilép, vagy a meleg lakásba belép, akkor sokáig és könnyezve köhög. Beszéd közben is váratlanul elkezd köhögni, ahogy éri a levegő a torkát. Ilyen kínzó köhögés jelentkezik a száraz köhögésnél. Ennél a száraz köhögésnél nagyon fontos, hogy magas nyálkatartalmú gyógynövényeket használjunk a gyógyításukra, ilyen például a májva. Tehát az első a májva, az izlandi zuzmótea. Naponta a májvából többször egy-egy csésze frissen készített teát kell igyunk. Az izlandi tea hasonlóan hat, mint ahogy a májva, és ugyanígy hat a papsajt is. Tehát ilyen bevonószert képeznek, ez a beteg gyulladt torkunk elé egy réteget képez, alatta elkezd gyógyulni a seb, és nem engedi, hogy közvetlen érje a levegő, és irritálja a beteg torkot. A köhögés ellenható gyógynövények, tehát mik hatnak erre a bizonyos száraz köhögésre? Fölcsorolok egy csomót, jó? Ez mindenféle köhögésre hat, és utána elmondok recepteket az egyes köhögésre teákat. Tehát mindenféle köhögésre hat. Az angyalfű, az ánizs, az akácvirág, az aranyvessző, édes gyökér, fehér májva, ugye mondtuk, az izlandi zuzmó, izsópfű, kakukkfű, martilapú levél, ökörfarkkóró, pemetefű, kerekrepkény, lestján gyökér, szurokfű, tüdőlevél, veronikafű, a zsája. Akkor most lediktálnék száraz köhögés elleni tea keveréket. 20 g keskeny levelű lándzsás utifű, 20 g májva virág. Itt a recept kék májvát ír, de én úgy tudom, Magyarországon csak a fehér májva van, tehát fehér májva virágot írjunk. Mind a kettő májva, tehát a hatása bevonó hatású, ugyanazt a hatást fejti ki mind a kettő. 20 g citromfű, 20 g málna levél. Alkalmazása azt mondja, hogy naponta 3-5 csésze meleg teát kell lassan, kortyolgatva meginni. A következő gyermekek részére alkalmazott teát helyettesítő szirup száraz köhögéskor. Ugye a gyerekeknél azért szoktak inkább szirupokat adni, mert ahogy nyel, félnek, hogy félre nyel. Minél sűrűbb a folyadék, annál nehezebb félre nyelni, tehát annál könnyebb a gyereknek a beadása. És mivel, hogy szirup és tesznek bele valamilyen édesítőszert, most mi tegyünk bele mézet, a gyerek könnyebben elfogadja. Ilyen például a következő a recept, amit lediktálok. Ez egy fehér májva gyökérből készült szirup. A leírás 15 adagra készül, egy-egy adag, én gondolom, hogy egy-egy evőkanál, ugye? Mert összesen az egész 100 g, ez a 15 adag. 2 g durván összevágott májva gyökér. Ő itt azt mondja, hogy 1 g alkohol, de valószínűleg ez el is hagyható. Tehát az eredeti receptben szerepel. 45 g víz, 63 g cukor, én odaírtam, hogy méz. Tehát én 63 g mézt javaslok. Elkészítés. A gyökeret le kell mosni, és ezt a vizes, alkoholos oldatot kell ráönteni. Tehát az 1 g alkoholot 45 g vízzel, és egy órán át állni kell hagyni. Azt mondja, hogy úgy kell, hogy a szűrőre kell öntögetni, a szűrőre kell tenni az alta a gyökeret, és folyamatosan a vizet rá kell önteni, a szűrőről lecsöpög, akkor újra ráönteni egy órán keresztül. De valószínűleg, hogy úgy jobban kioldódik, de ha benne áll, valószínűleg akkor is sok kioldódik. A végén hozzá kell tenni az oldathoz, tehát a szirupba nem tesszük bele a gyökeret, hanem csak a kiázott oldatot használjuk, hozzáadjuk a 63 g mézet, és ennek a keveréke ez a bizonyos mézes szirup. Azt mondja, hogy naponta 3-5 egy evőkanállal kell adnunk a gyermeknek. Tehát ez egy bevonó szirup gyerekeknek. A következő receptem fulladásos köhögésre szól. Azt mondja itt előzménynek a görcsös fulladásos köhögésről, hogy ez nagyon mély hangú köhögés és fájdalmas is. A szamár köhögésszerű köhögésre hasonlít, és köhögési rohamok jellemzők rá. Közben a légzőizmok görcsösen összehúzódnak, és szinte a beteg alig kap levegőt. Ez a görcsös köhögés. A száraz és a görcsös köhögésben bevált csillapítószer a kakukkfűtea. Ez fertőtlenítő hatású, és benne timol nevezetű hatóanyag van, ami ezt a fertőtlenítő hatást adja. Naponta 3-5 csésze kakukkfüves meleg teát kell lassan elkortyolni. Ebben az esetben. A kakukkfű mellett kiegészítő terápia lehet, például a hetente 2-3 alkalommal végezett kakukkfüves fürdő. Kakukkfüves fürdő. Itt azt mondja, hogy a fürdőkről sokkal később van szó. A kakukkfüves fürdőt később fogja mondani, de egyszerűen egy zacskó teát megfőzünk egy 3-4 liter, 5 liter vízbe, úgy, hogy fedő alatt leforrázzuk, és akkor egy fél órás állás után leszűrjük, és a fürdővízünkhöz öntjük, és így ülünk benne a jó meleg fürdővízbe, szintén ameddig meg nem hűl a vízünk. Állítólag nagyon jól hat, segíti felszakadni a váladékot, segíti az antiszeptikus hatása miatt megkönnyebbül a beteg. Gyerekeknek teakeverék görcsös köhögés ellen, fulladásos köhögés ellen a következő teareceptünk. Ebben 30 g kakukkfű szerepel, 20 g őrölt édeskömény, 20 g keskenylevelű lándzsás utifű, igen, édeskömény, a kakukkfű mellett az édeskömény, 10 g ökörfarkóró, 10 g papsajtlevél és 10 g citromfű. Itt látjuk, hogy vannak hurutoldáshoz az édeskömény, a bevonószerként van benne a papsajtlevél, az ökörfarkóró, a citromfű és a kakukkfű pedig az antiszeptikus hatású, tehát a csiraölő hatású. Ezt gyerekeknek használjuk. A következő, ami van, az a felnőttek számára a görcsös köhögés elleni tea. Ebben is hasonló szerek szerepelnek, tehát ugyanez felnőttek számára görcsös köhögés elleni tea keverék. 30 g kakukkfű, 30 g lándzsás utifű, 20 g kamillavirág, 10 g kankalingyökér. Itt zárójelben a könyv megjegyzi, amit felhasználtam, hogy 60 évnél idősebbeknél 20 g-ot vegyünk a kankalimból, tehát nagyobb adag szükséges. Ezt is forralással készítjük, és naponta 5-6 csészével melegen kortyonként kell inni. Ugye itt már nem olyan érdekesek ezek a recepteknek az elmondása, a lediktálása, de amikor alkalmazzuk, akkor meglátjuk, hogy mind nagyon jó. És én igazából ilyen jól csoportosított nem is láttam, amit majd be is mutatom. Hoztam többet is, az egyik a Teisznek a gyógynövénykönyve, a másik, amit én felhasználtam, megfázás és influenza, a szerzője pedig, hát nincsen rajta borítom, úgyhogy tévedtünk. Ennek az anyagát szinte egy az egybe bemásoltuk, úgyhogy mindenkinek el fogom küldeni ezeket a recepteket. A következő teakeverék, ez már egy másfajta köhögési betegségre vonatkozik, ez a hurutos köhögésekre, az ilyen nyúlós váladékkal járó köhögésekre. Belégzéskor ebben az esetben nagyon mély hörgő hangot lehet hallani, és itt az a jellemző, hogy nehezen szakad föl a nyálka, vagy egyáltalán nem is szakad fel. A hörgők duzzadtak, duzzadt a nyálkahártya, baktériumok táptalájává válik, sajnálatos módon. A nyálka oldására és kiköpésére a szaponin tartalmú gyógynövények alkalmasak. A szaponinok a nyálkahártyának a felületét izgatják, és fokozzák a hörgőknek a kiválasztó képességét. Tehát úgy képzeljük el, hogy beborítja a hörgőnket ez a nyálkás lepedék, és emiatt nem tud szabaddá válni alatta a hörgőnek a felülete, ezért azt csinálják ezek a szaponinok, hogy alulról izgatják a hörgőket, hogy ők maguk vessék le magukról ezt a lepedéket, és akkor, ahogy nyálkaképződés válik ki, ez feloldja, alulról lelöki magáról. Ezáltal a nyálkahártya lepedék alól felszabadul a torok hörgő. Na, azt mondja, de a keverékek hurutos köhögés ellen. 30 g kankalin gyökér, 30 g lándzsás úti fűlevél, 30 g édeskömény, 20 g izlandi zuzmó, 20 g bodzavirág, 20 g csipkebogyó és 10 g fehér májva virág. Itt az eredeti receptben kék májva van. Itt láthatjátok, hogy a lándzsás úti fű az a gyulladás csökkentő, a zúzott őrölt édeskömény segíti a váladék oldását, a nyúlós nyálka oldását. Az izlandi zuzmó, illetve a májva virág az egy bevonószer, a csipkebogyó és a bodzavirág az pedig C-vitamin tartalmú. A kankalin gyökér szintén a bevonószerek közé tartozik. Az a szaponin tartalmú. Van még egy teakeverékem hurutos köhögésre. Ez a második teakeverék hurutos köhögésre, ha még van kitartásotok.
Bocsánat, csak a csipkebogyót, ezt
igen?
Ha vízbe tesszük, akkor a C-vitamin tartalmú.
Hát igen, nem lenne jó. A hideg vízbe kell áztatni mindenképpen. Azt meg lehet tenni, hogy a 20 g csipkebogyót külön beletesszük a hideg vízbe, és az elkészült teába a fél napig ázott csipkebogyónak a levét, amikor már a kész teja lehűlt, olyan 40 fokra, akkor hozzáöntjük.
Elnézést, akkor hadd kérdezzem meg, hogy az előbb volt egy pár előbb, a kankain gyökérből, ha idősebb az illető, 64 felett, akkor még egyszer említjük.
Igen. Valószínűleg azért, mert ott erősebb hatás kiváltására van szükség, hogy erősebb hatást váltson ki az ő esetükben már. Tehát akkor most diktálom a hurutos köhögést, de a második teakeveréket, ez 20 g hársfavirágot tartalmaz, 20 g lándzsás útifűt, itt is 20 g édesköményt, ebbe is van 10 g kankalin gyökér, 10 g papsajtlevél. Nem tudom, hogy elolvassam-e, van egy harmadik is, vagy lépjünk tovább.
Lépjünk
tovább, azt gondolom. Itt megjegyzi, különben az összetevők majdnem ugyanazok. Itt azt mondja, hogy naponta 4 csésze, és lefekvés előtt még egy csésze. Ez 5. csésze. Ajánlatos még a hurutos köhögésre az ánizsoldat, és a mixtúra szolvens nyálkoldó hatású keverék. Tehát a gyógyszertárba elkészítik ezt a mixtúra szolvenst, lehet így kérni, feliratni, és még régebben volt ez a liquor anizatus is, ez az ánizsos oldat, ez a liquor anizatus, a mixtúra szolvens pedig ez a nyálkoldó hatású keverék. Akkor van kevert formájú köhögésekre is. Itt azt mondja róla, hogy nem mindig egyértelmű a köhögés fajtája, ilyenkor nagy hatású, széles spektrumú, sokoldalúan ható teakeverékeket javasolunk, és van egy ilyen vegyes köhögési panaszok elleni teakeverékem. Ez speciál egy olyanra hat, amelyiknél a felszakadó nyák elől a torokban képződik, és tehát a torokban képződő nyáknak a felszakítására van, és emellett hát vannak benne antiszeptikus hatású szelek is. Akkor mondom, jó, 30 g lándzsás úti fűben van benne, ez ugye a gyulladás csökkentő hatású, 30 g lándzsás úti fű, 20 g kankalin gyökér, 20 g ökörfark kóró virág, 10 g hársfa virág, 10 g citromfű, 10 g kakukkfű, 10 g kamillavirág, 10 g fehér májva virág. Itt még van egy pár vegyes teakeverék, most már akkor azt nem olvasnám föl, mert ezek is elegek. Lábcsillapítás. Hát a lábcsillapítás már az a fajtája, ugye, amikor már rosszabb a beteg állapot, hogy nem egyszerű torokkapalásról van szó, nem orrfújásról, hanem amikor már kezd az immunrendszer úgy védekezni, hogy lázat termel. Gyakorlatilag a szervezetünkben, az agyunkban van egy úgynevezett láz- vagy hőmérséklet beállító központ. Ez a központ állítja be az átlag hőmérsékletünket. Akkor, amikor meg vagyunk fázva, akkor ez a belső rendszer átállítja egy magasabb fokra, pontosan azokért az okokért, amiket mondtam, ugyanis, hogy megölje a baktériumokat és egyéb kórokozókat. Tehát a szervezet saját maga olyan bölcsen van teremtve, hogy egy ilyen automatikus kapcsolóval, ez mind szimbolikus értelmű, magasabb hőfokra állítja be a termosztát rendszerét a szervezetnek. Hőemelkedésről beszélünk, ha amikor 37-37-1-2 fokig emelkedik fel a hőmérséklet, 38 fok már középerős láznak nevezhető, 38 fok fölött a 39-40-41-42 fokot már feltétlenül csillapítanunk kell valamilyen módon. Addig, ameddig 38 fokig megy föl a láz, addig nem szükséges csillapítani. Régen ugye mindenfajta lázat csillapítottak, az utóbbi időkben rájöttünk ez az immunrendszer erősítő hatására, és azt mondtuk, hogy a 38 fok alatti lázat nem szükséges csillapítani. Ugyan ez is jár egy rossz közérzettel, de mivel olyan nagyon jó hatása van a baktériumok megölésére, vírusoknak a megölésére, ezért azt nem csillapítottuk. 38 fok felett lázat, vagy a 39 fok felett itt azonban már csillapítanunk kell. Miért? Azért, mert a fehérjék magasabb hőmérsékleten 40-40 fok felett károsodnak. És a tartósan lázas beteg állapotban mellékhatásként visszamaradnak ezek a fehérje károsodott szervek, mint például szívizomgyulladás. Tehát a fehérjénk károsodik a szívünkbe, és ennek az eredménye lehet a tartós láznak egy szívizomgyulladás. Vagy visszamaradhat reumatikus betegség, ahol az izmok betegednek, izomfehérjék betegednek.
Bocsánat, visszakérdezem, csak úgy elég nagy léptékkel haladtál, azt mondtad, hogy 38 alatt ne csillapítsuk, logikus, hiszen az a hőemelkedés, 38 fölött viszont csillapítsuk. Tehát most a 38,9 fokra gondolsz, amit még ne csillapítsunk, mert szóval magyarul akkor egy tizedet hagytál meg a megcsillapítás.
Igen, hogy mit csináljunk? Hát még talán 39, de már 39 azért az elég súlyos. Már 40 foktól bomlik a fehérje.
Szóval mit tudom, mondjuk a 38,8-30...
Hát én azt már csillapítanám. Én szerintem mondjunk egy határt 38,5-nél. Mondjunk egy határt. De van például, aki már nagyon rosszul érzi magát 38 foknál, akkor is már én csillapítanám. Elsősorban mit lehet ajánlani? Elsősorban azt mondja, hogy van egy ilyen lábszárborogatás, aztán használhatunk hidegvizes csukló és fejborogatást, illetve hűtőfürdőt, és ha már valaki annyira beteg, hogy ki se tud szállni az ágyból, hogy hűtőfürdőt vegyen, akkor egész test hidegvizes lepedőbe való becsavarását. Nagyon gyorsan leviszik a lázat ezek a lázcsillapító módszerek, nem úgy, mint ahogy gondolnak. Ezek régebben gyakrabban használt eszközök, mostanában nem. Tehát az első a lázcsillapító lábszárborogatás, a második a hidegvizes csukló és fejborogatás, a harmadik a hűtőfürdő, igen, a mellkasra is. Mindenhol csak hidegről lehet szó, hiszen csillapítanunk kell a lázat. A hidegvizes csukló és a fejborogatásnál nem csak a fejet, lehet az egész arcot és a nyakat is borogatni. A fontos az, hogy amikor a csuklónkat beborogattuk, vagy a fejünket, akkor meg fogjuk látni, hogy nagyon hamar átmelegedik, és gyakran kell váltani a hidegvizes borogatást, hogy kifejtse a hűtő hatását. Ahogy múlik a láz, egyre hosszabb ideig bírja az ember, egyre nehezebben melegedik föl ez a kendő vagy törülköző, amivel a borogatást végezzük. A hűtőfürdőt úgy kezdjük, hogy testmeleg vízbe tesszük be a beteget, vagy lép be a beteg, és lassan engedjük hozzá a hideg vizet. Ez a hűtőfürdő. Tehát, hogy meleg vízbe ül be a beteg, testmelegbe, és lassan engedjük hozzá a hideg vizet. Nagyon jól lehúzza a lázat. Addig kell bemaradnia, ameddig a láz nem csillapodik, de hamar lehúzza a lázat. Amikor pedig valaki már nem tud kiszállni az ágyból, mert olyan beteg, akkor azt szokták csinálni, hogy rágörgetik a beteget a hidegvizes lepedőre, és begöngyölik hidegvizes lepedővel. Itt is addig maradjon bent, utána viszont nem lehet így hagyni, hogy csak hidegvizes lepedővel, hanem egy nagy törülközővel be kell takarni, és egy paplannal is, mert nem fázhat meg. Az a veszély ilyenkor, hogy esetlegesen megfázik a beteg. Úgyhogy vigyázni kell, hogy még akkor is, ha hideg vízet betekertük, akkor is meleg törülközővel, illetve paplannal takarjuk. Ahogy átforrósodik a lepedő, akkor pedig cseréljük újra, mártsuk hideg vízbe. Addig ismételjük ezt a hidegvizes lepedős becsavarást, amíg szintén a láz le nem húzódik. Tehát ez az egyik régi és nagyon jól, eredményesen használható gyógyszer és mindenféle kezelés nélkül, illetve a gyógyszer nélkül. A lábfürdőt azt elmondtam, azt mondja, hogy a mosdótába hideg, meleg, illetve forró vizes vízre van szükségünk, és a lábunkat először 37 fokos vízbe fürdetjük, utána pedig, amikor már nem érezzük a vizet melegnek, szépen hozzáadunk. Nem tudom ezt miért mondja itt a meleg vizes, pedig ezt javasolja. Na jó, akkor ezt hagyjuk ki, mert én se tartom jónak. Akkor térjünk át arra, hogy vannak kémiai gyógyszerek a lázcsillapításnál. Ezek háromféle gyógyszerről beszélünk, a szalicilsavról, a paracetamol származékokról, illetve az algópirin származékokról. Ezekről csak azért beszélnék, nem azért, hogy használjuk, hanem hogy milyen káros mellékhatásaik vannak. Az első a szalicilsav és származékai, tehát az isztopirin, kalmopirin, aspirin, asproce. Ezeknek erős nyálkahártya izgató hatásuk van, a szalicilsav származékoknak, sajnálatos módon gyakran okoz gyomorfekélyt. És mivel a szalicilsav származékoknak, az aszprocénnak általában vérhigító hatása is van, nagyon vigyázni kell, hogy aki vérhigítót szed, és megfázik, és utána a megfázásra szalicilsav tartalmú készítményt akar bevenni, vigyázni kell, mert megerősödik a vérhigító hatás is, és ilyenkor még inkább előtérbe kerül a veszély, hogy esetleg gyomorfekélyt kap, vagy bármilyen bevérzés keletkezik. Nem csak a gyomra vérezhet be, hanem bármilyen testüregen keresztül vérzés keletkezhet. Onnan lehet látni, hogy valakinek a vérsűrűsége már nagyon híg, hogyha beüti magát, akkor könnyen meglilul, hogyha könnyen elered az orravére, bármilyen a füléből, vagy a szemebe vérzik hamar. Ez mind mutatja, hogy nagyon híg a vére, és hogy ilyenkor a vérhigítónak a mennyiségét csökkenteni kell. Vagy a szalicilsav tartalmú gyulladást csökkentőt, lázcsillapítót csökkenteni. A paracetamolnak a káros hatása, a vese és a májkárosító hatása. A régen, amikor még én jártam egyetemre, tehát ilyent, hogy panadol, paracetamol nem is használtunk, nem is értem, hogy hogy került vissza a forgalomba, őszintén szólva, mert a máj az ugye olyan egyedülálló szervünk, amiből nincs dupla, mint a vesénkből, nem duplázott szervünk, és ezért a tönkremenetele esetén nincs mivel pótoljuk. A harmadik származéka az algópirin származékok, ezek a legerősebb lázcsillapítók, algópirin, amidózófen, algoflex forte, ezek a vérképzést károsítják. Ugyanakkor azonban ez a legerősebb lázcsillapító, fájdalomcsillapító, gyulladás csökkentő gyógyszer.
És az immunprofen tartalmú gyógyszer, ugyan paracetamolról?
Most nem emlékszem, mi a hatóanyaga az ibuprofennek.
Ez a hatóanyag neve?
Igen.
200 mg-os, azt hiszem egy.
Ott azt hiszem, hogy ott is a gyomorhatások a problematikusak. De nem, már nem emlékszem pontosan. Már nagyon régen nem dolgozom, és most hirtelen az ibuprofen nem ugrik be. Most csak ez a három vegyületcsoporttal foglalkoztam, de meg fogom nézni, jó? Utána nézek. Hogy ott mi javasolható? Hát akkor mondanék egy pár lázcsillapítót, ami ezeket nélkülözi, jó? Nagyon fontos a sok tea fogyasztása, ez az első. Ugyanis a szervezetnek a hőmérsékletét hűtjük a folyadék mennyiség növelésével. A szervezetben csökkentjük a hőmérsékletet a bevitt folyadék mennyiség növelésével. Ilyen gyógyszereket kell készíteni. Nagyon fontos a vitamin tartalmú leveknek az ivása, főleg a citrusféléké. Ugye ilyen a citrom, narancs és a grapefruit. És azt mondja, hogy lehetőleg ne édesítsünk. És ennek az az oka, hogy a táptalajai az édes folyadékok a baktériumoknak, vírusoknak, kórokozóknak. Tehát ezek adják azokat a szénhidrátokat, amikből fölépítjük a vírusokat. A vírusoknak a szénhidrátváz az a külső burka, és ebből az édességből nyerik a cukrokat hozzá. Tehát, hogyha minél több cukros ételt, vagy mézes ételt, vagy bármilyen szénhidrátot eszünk, akkor abból segítjük, hogy minél több vírus külső burok képeződjön, és ugyanezt teszi a fehérje is, mert a fehérjékből építi fel a DNS-eiket, és akkor tápanyagot biztosítunk a számukra. Ezért előnyösebb ilyen vírusos, lázas betegségbe a friss gyümölcsök és a zöldségek saláták evése. Izzasztjuk a betegeinket láz esetén? Nem. Ezt csak abban az időszakban csinálhatjuk, amikor még a láz nem erős, és még megelőzésképpen használjuk, inkább így mondom. Tehát az izzasztás az a megelőzéshez használható. Már lázas beteget nem izzasztunk semmiképpen sem. A megfázás elején használjuk, a vérkeringés serkentésére, a szervezet immunrendszerének az erősítésére. Ilyenkor vigyázni kell a vérkeringés betegség esetén, amit már elmondtam az előbb, tehát a magas vérnyomás esetén, a szívbetegek, az 50 évnél idősebbeknek nem ajánlott. Tehát az enyhe eseteket mondom, hogy milyen izzasztó anyagokat használhatunk. Használhatjuk izzasztásra az aranyfesszőt, amikor még vagy nincs láz, vagy én azt mondom, az izzasztást az elején használjuk, és akkor, amikor nincs láz. Aranyvesszőt tehetünk, használhatunk föl hozzá bodzavirágot, kamillavirágot, fűzfalevelet, nyírfalevelet, orbáncfüvet, szagos mügét, ökörfarkórót és veronika füvet. Elmondanék egy izzasztó keveréket. Ezek az anyagok, amiket itt felsoroltam, ezek általában, és most ad egy konkrét izzasztó keveréket. Azt mondja, hogy fél liter vízben 2 púpozott teáskanál hársfavirágot, 2 púpozott teáskanál bodzavirágot leforrázunk, és azt mondja, hogy ezt az izzasztás előtt igyuk meg olyan gyorsan és olyan melegen, ahogyan csak tudjuk. Tehát ez izzasztás előtt kell meginni. Ezt követően pedig készítsünk egy fürdőt szénapejvából. A fürdő legyen 37 fokos, és azt mondja, hogy 37 fokról kezdjük a fürdést, és utána folyamatosan melegítsük. Emeljük 45 fokig. Tehát ugye most a nem lázas betegekről itt közbeszúrtuk. Addig, amíg át nem melegedünk. Maradjunk benne átforrósodásig, ami körülbelül néhány perctől egy negyed óráig tart, utána megtörülközünk, ágyba fekszünk, és addig maradunk, amíg visszahűlünk. Azt hiszem, ezt az előbb már beszéltünk, csak itt konkrétan meg is nevezi, hogy ez lehet csak egy sima forró vizes fürdő, itt ő javasolja a pejva a füves. Most milyen fürdőket javasol még? Lehet a fürdőt, most már csak felsorolom, jó? Tehát lehet nem csak ilyen szénapejva fürdőst, hanem lehet eukaliptus fürdőt készíteni, ezt már csak így felsorolom, jó? Így írjuk. Fenyőfürdőt, lehet citromfüves fürdőt, kakukkfüves fürdőt készítenünk. Hogyha nincs időnk ahhoz, hogy ezeket teából készítsük, amit majd olvasni fognak a küldött anyagban, akkor illóolajokkal végezhetjük. Ugyanezt az illóolajt cseppentjük bele a fürdővízbe, és akkor ezzel végezzük a teát. És akkor ezzel kész is vagyunk. Hát akkor ennyit mondtam el a mai nap. Megköszönöm a kitartó figyelmüket. Bízom benne, hogy a receptekkel sokuknak jó tanácsot adtam, és a használatukban örömüket is lelik, és a gyógyulásukat. És várunk mindenkit a következő alkalomra szeretettel.